az esküvő azután. Csöndesen és boldogan éltek egy darabig. A boldogság dolgában a családfő oly diszkrétül viselkedett, ahogy csak egy oly fiatalember viselkedhetik, aki szabad gondolkodó, materialista, de a házasság templomi szertartását mégis tiszteletben tartja. A házban és a ház környékén, de maguk a fiúk sem tudták ezt elhinni. Az öreg Robin bírósági végrehajtó egy kisebb vidéki járásbíróságnál jelentkezett egy napon, hogy mint Duval, elkérje fiát a bűnösnek vélt hölgyektől. Piroska az első pillanatban nyakába borult, össze-vissza csókolta, az öreg asszony násznak szólította, és a végén mindannyian kint vacsoráltak a Városligetben. Duval apó fizetett. Mégis, szemben a lakásadó özvegyasszonnyal, szemben a közvéleménnyel, de különösen a megkerült apa kedvéért tenni kellett valamit, hogy a viszonynak törvényes színe legyen. Az apával volt különösen sok baj. Pozícióm nem engedi, hogy ezt tovább tűrjem, szólt Hegykén. Az egykori árvagyám korrektorságot kapott egy napilapnál, amely technikai munkákra előszeretettel vállalt, rovott előéletű, vagy legalább nyugalomba helyezett egyéneket. Azonban kiváló állása dacára, az apa nem egyszer jelent meg szerény vacsorájuknál, és a házilag spirituszon készült rántott levest, jó köménymagos túrót segített elfogyasztani. Sándor nem otthon vacsorált, este barátjai társaságában kellett étkeznie, és hazajövet sokszor panaszkodott, hogy milyen drága a kocsmai élet, megint mennyit kellett fizetnie, és a gyomrát mégis elrontotta. Ó, szegény, hazudós fiú! Soha annyit nem éhezett még egészséges fiatalember, mint ő, és annyi vacsorát el nem sétált, mindig előkelő vendéglők előtt, előkelő szellemű és nagyra hivatott fiatalember. És mivel az étel az ifjúságon rendkívül meglátszik, olyan sovány lett, mint az agár. Szabályos fülei egy kissé már el is állottak a hatalmas koponyájától. De e füleket csókjaival és forró könnyeivel borította be Piroska. Ó, te szegény agárkám! Ó, te hosszú-hosszú nagy uram! Beszélte a ma hosszú nyári délutánokon, amelyeket a legszükebb családi körben mindig otthon töltöttek. A leányka varrogatott, a fiatalember címszalagot írogatott, és azon törte a fejét, mit esznek holnap. Kezdetben igen bánatos volt emiatt, de későbben könnyebben vette. Mert látta, hogy van valami legfelsőbb gondviselés, amely, ha néha pont 12-re is, de biztosan kiszolgáltatja a napi szükséges 1 vagy 2 forintot. Amikor rendkívül csekély havi keresete elfogyott, akkor kezdődtek a csodák. Találkozott véletlenül egy megyébeli fiatalemberrel, és az ő megyéje igen népes, nagy vala. Robin Sándor. Abban az időben forintos pumból éltél, és tartotta a családodat, mint rajtad kívül még annyian, akikből később miniszteri tanácsosok, sőt, miniszterek lesznek. Főbírák odahaza és ügyvédek, később Wertheim kasszával bíró egyének. Robin Sándor, kedvesebb és méltányosabb kölcsönkérőt nem láttam még, azelőtt se, azóta se, mint amilyen te voltál egykoron. Leggyakrabban kocsira, egy útra kellett neked az illető összeg, és nem mertünk benne kételkedni, és nem hitt el közülünk senki, kivéve talán ama szegény Hirsit, aki 2 hónapig volt teljesen hajléktalan miattad, és már a rendőrség figyelmét kezdte fölkelteni éjjeli bolyongásai, hiányos öltözete és teljesen karimátlan szalmakalapja miatt. Ah, édes fiatalság! Ah, ezüst kecske kora! Valami izgató és félelmetes volt benned mégis. Robin egyszer oly szomorúan szólt. Keresztül kasul pumpoltam a várost. Ezen kívül a leánykát végképp kompromittálom. Változtatni és javítani fogok a sorsunkon. Meg fogok vele esküdni az oltár előtt, hazám törvényei szerint. Az esküvő halaszthatatlan, jelentette ki Robin. Azonban semmiképpen nem volt még rendben a katonasággal. Nem volt a szükséges okiratok, különféle bélyeges papírosok birtokában. Hirsit megbízta, hogy mégis egyenkesse az utat. A szegény fiú sok utánjárással, iszonyú fáradtsággal 50 forint kölcsönt szerzett a Sándor jogászi indexére. Ez az összeg egyéb nehézségektől eltekintve kifutotta volna az egyházi szertartás költségeit, a szükséges kocsit, egy frak bérletét, narancsvirágra is jutott volna belőle. A könnyelmű vőlegény azonban, amint a nagy summát megkapta, sietett kiváltani az ezüst kecskét. A nyájas állat megjelenése az izgatott családban örömet, sőt, lelkesedést keltett. Sokat beszéltek róla. Piroska nevetett neki, megsimogatta, de amikor látta, hogy Sándor meg is csókolja, Sanda szemmel nézett rá. A kecskés botra féltékeny lett, nem szerette többé. Pedig az árvagyám leánya, aki pénzeinket és bankjegyeinket nagyon felületesen ismerte, azt nem is tudta, hogy ez a tárgy az esküvői költségek egy nem jelentéktelen részét megemésztette, úgyhogy a szép szertartásról egyelőre le kellett mondaniuk. Ez volt az ok, de a vőlegény a meg nem érkezett születési bizonyítványokat, katonai és polgári engedélyeket állította előtérbe. Hetekig maradt ismét a régiben. Sándor kint aludta 2-3 lépés széles előszoba vörös tégla padlatán, mosdásra és öltözködésre barátaihoz járt. E szer fölött kényelmetlen és lehetetlen helyzetből szabadulhatott volna, az anya nem kívánt elébe gördíteni semmi akadályt. A leány, a szegény kis leány oly engedelmes, tudatlan, kíváncsi és szerelmes volt, szívét a hála és az önfeláldozás vágya elárasztotta, valamint langy tavaszi esők a virágos pázsitokat. Az anya nem vigyázott rájuk, már csak azért sem, mert nem volt ideje. Tökéletesen lefoglalta két mánia. Az egyik, hogy 40 esztendővel ezelőtt megkérte őt egy úr, most igen nagy, gazdag, tisztelt férfiú. Miért nem ment ehhez? Ahhoz kellett volna mennie. Mi jó atyátok lett volna, mi is szerencsések lettünk volna azon esetben, mondta leányának és Sándornak igen sokszor, mennél többször, és semmi ellenvetés nem használt. A másik mánia eltűnt, hiába keresett, tökéletesen nyoma veszett leányának sorsa. Nem aggódott miatta, tudta, hogy él, az anya érzi azt, hanem szer fölött kíváncsi volt a viszonyokra, amelyek között annak élnie kell. Titkon fölkereste a lapokat, és ingyenes kishirdetéseket bocsátott közre. Adj hírt magadról, jöjj, mindent megbocsátok. Válasz nem jött tőle, csak egyszer küldött valaki egy gyűrődött 10 forintost. Hordár hozta, meg nem cinzett borítékban, mindjárt elszaladt. Mindnyájan tudták, hogy ő küldi, és ezért kegyeletből sokáig nem nyúltak hozzá, amíg egyszer a kényszerítő szükség rászorította őket. Hirsit elküldték, fölváltotta, vásárolt, sőt magának is vett a legolcsóbb fajtájú cigarettából. A jó ember úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben csak nem tönkrement, barátjának viszonya, a lakástalanság megkuszálta, tanulmányait elhanyagolta, leckéit elvesztette. Érezte, hogy tönkre megy, ha ez még sokáig így tart. Meg kell esküdniük, és évi lakást vállalniuk. Jelentette ki ama gyűlésen, amelyet a Robin Sándor barátjai szabad ég alatt, barátuk megmentése, viszonyainak rendezése érdekében tartottak. Nem is egyszer, de többször, de mindig látható siker nélkül. Végre Bem Gyulának egy szerencsésnek nevezhető közvetítő indítványa támadt. Én össze fogom adni őket, mondá, Isten és ember előtt, össze. Megesketem őket, mert tudom a formát, mert voltaképpen minden kereszténynek joga, sőt kötelessége, szerető szíveket kopulálni. A kopulás szó megtetszett. Helyes, igaz, természetes, zúgták a fiúk. Bem, a festőnövendék, néhány év előtt ciszterzita klerikus. Clairvoyant Saint-Bernard szép fehér rendjének föl nem szentelt tagja volt. Folytatá. A szabályos áldás majd azután következhetik. Fő az, hogy a házból, ahol a jegyes pár lakik, esküvői lehetőleg ünnepi mezben kivonuljunk. A házat, mely nem nézi a leányt kellő tisztelettel, meg kell nyugtatni. Lefőzni, be kell dugni a pletykák csapját. Legjobb lenne persze felrobbantani ezt az óriási svábbogár odut, e nyomorult fészket, mely szemérmetlen tekintettel, gyáva és hazug szavakkal illeti őt, őt, aki... A fiatalember hangja elfogyott. Minden csepp vére összeszorított ökleibe futhatott össze, mert arca egyszerre oly fehér lett, mint a gipszszobroké. Majd meg elöntötte a vér. Magas, tiszta homloka egy pirosság. Az ifjú művész beteges volt, ezért, és nem más okból vált meg a szerzetes rendtől. Lelke azonban erős és egészséges, oly nemes, egyenes és határozott, mint amilyen a pálma, ha felnőtt. Barátai közül senki sem volt hozzáfogható, sőt, én úgy emlékszem, ha nem az ifjúság déli bábja játszik velem, hogy abban az időben sem rongyos, sem épcipőben nem járt kelt e földön olyan deréklegény, mint amilyen volt Bem Gyula. Lelkes, tüzes fiúk között a leglelkesebb és legtüzesebb, minden művészetbe halálosan szerelmes. Nem olvastam azóta se olyan szép verseket, mint amilyeneket ő írt. Hallgató magyart ötpengős hegedűn játszott. Mondottuk is, hittük is, jobban, mint Pablo Sarasate. Az apostol, mellesleg mondva, gyönyörűen szavalta Petőfi apostolát, mind jobban neki tüzesedett, de hangját halkította. Piroskáról beszélt, akinél tökéletesebb, szebb emberi lényt nem ismert még soha. Igaz, hogy úri eredetű leányt nem ismert még egyetlen egyet sem. Sőt, igazán, a szó mélyebb értelmében nem ismert még semmiféle leányt, bárha 22. évét is elhagyja. A gyerekek szívesen hallgatták, sőt, a látszólagos, mondjuk költött esküvő terve Robin Sándornak és így arájának is megtetszett. Az egykori árvagyámot nem avatták bele a titokba, elhatározták, hogy csak azután írnak neki. Ami az anyát illeti, az könnyű volt megtéveszteni, különben is édeskeveset törődött meglévő leányával, az elveszettel törődött minduntalan. Már mindent elrendeztek, épp csak a kocsi kérdése maradt függőben. Egyetlen egyikéjük sem ült még eddig fiákeren, és a két lovas bérkocsi a hozzátartozó fogalomkörrel idegen volt nekik. Sőt, mert nem ismerték, bizonyos tekintetekben gyűlölték is a járművek e fajtáját. Elgázolja a szegény népet, oly gőgösen, sebesen vágtat. Azt hiszi, övé ez a város, az emberiség pedig csak érte van. Messze, messze valának még a két lovastól. Ott tartottak, ahol az ember bőven ráért gyalogolni, és inkább csak a mulatság kedvéért száll lovasútra vagy omnibuszra. Ott, ahol az egyfogatos is fényűzés, rajta ülni ritka és élvezetes esemény. Természetesen lehetőleg úgy, hogy a város lásson bennünket, és ne vegye észre, hogy amíg a szegény komfortáblis ló poroszkál, mind azt hajtogatjuk magunkban, elég lesz 70. Egy forint, az sok. 70 krajcárt. 80 krajcárt adok neki. Elég az hozzá, hogy Hirsi nem mert megszólítani fiákerost. Egy rongyosat, egy rendkívül igénytelent keresett, de ilyet nem talált a belvárosban. Kifáradt tehát Budára, de ott meg sehogy sem értették meg, hogy mit akar. Miért ragaszkodik a jobbparti fiákerhez, amikor egy, a Duna balpartján megtartandó ünnepről van szó? Elvették tőle a megbízást, és Jágicsnak adták, az erős Jágicsnak, aki a keményített inket gyűlölte, mivel nem volt neki, és tengerész ruhában kereste fel a külvárosi bálokat, de nem mindig eredménnyel. A fiatalember egy külvárosi kocsmában külön ez alkalomra megismerkedett, sőt, nagyjából meg is barátkozott két bérkocsissal. Minden rendben volt. A mennyasszony már föl is öltözködött fehérbe. Még megvolt tiszta és szép, csak egy kissé gyűrött és szűk mollruhája, amelyben 4 évvel ezelőtt megbérmálkozott. Szegényke bizony kinőtt belőle, nagyon be kellett fűznie magát. A szoknyácska rövid is lett egy kicsint, és kilátszott, hiába mozgott, mentegetődzött, mégiscsak látszott elegáns, karcsú bokája. De virága volt, sok-sok fehér virága. Valamennyi fiú hozott, mert nem vala tél, hanem a java virágidény, amikor karcárjaival lehetett kapni a legszebb rózsákat, a legteljesebb szegfüket. A ruha hiányait, esetlenségét virágokkal pótolták, s a leánykának ez kissé különösen, de igen jól állott. Robin frakba öltözködhetett, a fiúk azonban igen sötét ruhákba. Külsőjükre nézve, de szívükben is fölöttébb komolyan. Nem tréfáltak ezek, és ezért, remélem, a jóisten nem haragudott meg reájuk. A ház meg volt lepetve, de egyszer s mind meg is sértődött. A házmesterné nehézségeket igyekezett gördíteni a szerető pár ünnepies útja elé, de más semmit se tudott kieszelni, mint hogy a két fiákerosnak megtiltotta az udvarba való behajtást. De erre azok nem is vágyakoztak. Elrobogtak tehát kócoshajú külvárosi lányok irítsége közepette. Ezek némelyike talán könnyezett is, mert a külvárosokban a legszebb és legnehezebb dolognak tartatik a férjhez menés. A fölpántlikázott lovak, a vajszín kesztyűs vőfélyek, a kisütött bajuszú vőlegény, az összeszaladt utca, ah, mindez olyan gyönyörű! Az ünnepség, maga a szertartás, az 1 óráig tartó szereplés, ez ér sokat. Az utána következő már kevésbé fontos. Nem az élvezet a fő, hanem a dicsőség. Per la gloria, fele barátaim. Per la gloria. Tovább robogtak, aki robogott. Némelyek gyalog és kombinálva, lovasúttal meg omnibusszal mentek. Mind-mind igen elmélyedve, mert bár mindannyian tudták, hogy az egész nem komoly dolog, mégis valamennyien igen komolyan vették. Keveset beszéltek egymással, igyekeztek közönséges vicceket csinálni. Az ajkukról ordináris szavak pukkantak el, mint a rossz rakéta, lelkeiket azonban aranytafotával mindenféle szimbolizmus bevoná. Rettegének, félték az Istent, és mélyen elgondolkodának. Vajon nem vétenek-e a szerelem ellen, nem csúfolják-e ki a családi állapotot, amelyet máskülönben, hangosan szólva, kutyába se vettek? Már nem robogtak, megérkeztek a vízre, mert a fiákerok csak az akadémiáig voltak fölfogadva. Ottan mind hajóra ültek, hogy átevezzenek a szigetre, Szent Margit kápolnájának romjaihoz. Itt kellett lefolynia a szertartásnak, így eszelte ezt ki a festő, most egyszer s mind a pap, a násznagy, a közjegyző, az apa és még sok más egyéb. A sűrű és elvadult bokrok között ő vezette Karon Piroskát, aki halványpiros volt, mint a májva virág, és Robin Sándort, aki fehér volt. A gyerekek utánuk kullogtak, halkan beszélgetve. A rom aljában, kőpárnán nyugtatva fejét, valami csavargóféle aludt, a legszebb fa árnyéka neki szolgált. Az öregasszony, aki most is folyton sírt az őt ért régebbi szerencsétlenségek miatt, el akarta kergettetni. Leszavazták, sőt egy hatost tettek melléje a kalapjába. Körülnéztek, senki. Két bari és egy kecske legelt a romok között. A lombok meg sem moccantak. Kezdhetjük, szólt Hirsi reszkető hangon. Robin megfogta a mennyasszonya kezét, és a festőnövendék elé állott. A násznép körülvette őket. Bem Gyula emelt hangon szólott. Szent Margit királylány temploma ez. Mindnyájan látták a templomot, amint mennyezetet támad orgonája nő. Hirsi, újabban filológus, Ráskai Leát hallotta, az arcra boruló fátyol alól énekszó hangzott föl, lágyan, latinul. Az egykori kispap folytatá. Engem az isteni végzet kijelölt, hogy két lángoló szív fölé rátegyem áldó kezemet. Láttak két szívet lángolni, és látták, amint a festő lányos, fehér kezét e lángok égetni kezdik. De az áldó kezek meg sem moccannak. A Gyula drága, nyájas gyermekszemeiben egyszerre férfias tűz csapott föl. Ti akarjátok egymást oldhatatlan, örökkévaló, isteni érzéssel, és én itten kijelentem és megparancsolom, hogy senki közétek ne álljon, sem ég, sem föld, sem törvény, sem ember. Jaj a sorsnak, ha benneteket bántani mer. Isten ellenszegül. Mert az Úr vagyon veletek, most és mindörökké. Ámen. Ámen, mormolták a fiúk. Az eskető még jobban neki tüzesedett, a láng elöntötte arcát. Csókoljátok meg egymást, hogy az angyalok örüljenek. A leány megcsókolta a fiút, az gyengéden félkarjával megölelte. Mindkettő szeme tele volt könnyel. Az egykori kispap hozzájuk lépett, egymás kezébe tette kezeiket, és rájuk szegezve átható tekintetét szólott. Mondjátok utánam, amint következik. Mi egymáséi vagyunk ez életre nézve. Egyek a boldogságban, egyek a búbánatban. Egy arc két fele, egy levél színe és viszája. Házastársak vagyunk. Egymás szülei és egymás gyermekei. Minket Isten úgy segéljen. Szépen, rendben mindent utána mondta. Sőt, a boldogtalan Hirsi, pedig Reá ez az ügy igazán nem tartozott, szintén velük mormolta a kis és szabálytalan eskü mintát. Az ideiglenes pap most kezet fogott az új párral, homlokon csókolta őket, ezek viszont, sőt, Piroska egészen elvesztve szokott nyugalmát, kezet csókolt neki. Erre aztán az összes fiúk alkalomszerűnek találták, hogy az öreg asszonyságot üdvözöljék. Valamennyien elejbe járultak, kezet csókoltak. És ebben a pillanatban a szegény nő is ellágyult, a körülményekhez képest boldognak érezte magát. Azután az ebéd következett, de nem minden nehézség nélkül. Az előkelő vendégök pincérei megérezték rajtuk, hogy előre elhatározott terv és kiszámított pénz szerint akarnak étkezni. És látván nagy fiatalságukat, valamint azt, hogy nem ama társadalmi osztályba tartoznak, amely e helyiségekbe szokott járni, rosszul bántak velük. Csak és mindenáron mindenkinek bornyúvesést akartak hozni. Természetesen vese nélkül. Ha tudták volna a módját, ha mertek volna előre borravalót adni, úgy kaptak volna cseresznyés rétest is, amely után haj oly hiába vágyakoztak. Az újságokra való hivatkozással, de csak is azzal, a derék Jágics kieszközölt egy kis tökkáposztát, ugyancsak bornyúhús föltéttel. Az új pár éhen maradt a nászlakomán, részint a mostoha bánásmód, részint amiatt, mert az abrosz alatt folyton az egymás kezét szorították. Megvan-e? Igaz-e, hogy már most az egyik, a másiké végképp? És az áldás következtében, mintha melegebbek lettek volna e kezek. A jelenlévő idősebb és pénzerszényből fizető közönség megbotránkozással vegyes élvezettel nézte őket, a hat fiatalembert és az egy nőt. Gorombákat gondoltak magukban, és alig hanem erkölcstelenséggel vádolták e különös és részint hiányos, részint fölös ruházati társaságot. Különösen a leánykát nézték gyanús szemmel. Mi fiatal még, és már is ilyen vállalkozó szellemi? Hogy a polícia ezt megengedi? Gondolták magukban kövér úrnők és sovány uraságok, akik között írók és művészek is akadhattak, olyanok tehát, akiknek mesterségük és kötelességük az élet és az ember ismerete. A násznép pedig ez alatt a leggyöngédebb modorban ünnepelte az új párt, igyekezvén a testiségnek még csak a gondolatát is elnyomni. Tószokat mondtak halkan a pályára, igen, a jövendő életpályákra, a szabadságra, a nőkre, sőt, a bolond hírsi a távol lévő odimapát, a vén sikkasztót üdvözölte, oly gyöngét szívreható módon, hogy a társaságot részint megkönnyeztette, részint megnevettette. Azért mondom, kedves és türelmes olvasom, hogy meg ne ítélj fiatal nőcskét, itt sok férfival lát, virágos ruhában fölvirágozva. Rövid ruhája nem bérmaruha volt-e, nem azért rövide, nem tudod. És a fiatal férfiakat, akik egy nőt rajonganak körül sokan, azokat is meg ne ítéld, soha. Aztán hazamentek. A násznép eltűnt, egyedül maradtak. Este felé van meleg nyári est, a ház kitódul az utcára. A bérházban mélységes csend, csak ők ketten susognak az udvari ablakban. A lámpát meggyújtják az udvaron. Fölséges éjjel, szól a férfi. Beteszik az ablakot, és az izgalmas nap után nyugodni térnek. Isten veled, téglágy, csúf, mártír fekvés, gondolja magában Robin Sándor. Mosolyogva, boldogan és remegve hangosan hozzáteszi. De jó férjnek lenni. Hát még feleségnek, susogja vissza az asszonyka. És nem volt még a langyos Pesten büszkébb, olvadóbb lelkű, kedvesebb egy pár ember, mint azok, kik másnap délben fölébredtek, mert rendkívül éhesek valának. Ebéd volt? Sőt, fölöttébb jó ebéd e napon. A többiekre nézve pedig valami történt, ami rendkívüli szerencsétlenségnek, de esetleg különös szerencsének mondható. Ez azonban szigorúan polgári történet, amelyet külön választok e násznak indult szentelt lapokról. Adjő, nász, a messziségben, az elmúlásban, a nagy távolságban, mosolyogva, de elérzékenyedve, utólag én is megáldalak.